Újabb és újabb fordulatokat vesz a Jeanette ügy, és egyre szövevényesebb a miniszter számlabotránya. Vajon ki hazudik? Tanulópénz, a kormány tandíjat szedne, a Fidesz népszavazással támadja az ötletet, érvek pro és kontra. Panaszáradat, kiborító BKV, nem létező foci és kikapcsolhatatlan melltartók, avagy kórusmű született a magyarok nyűgyeiről. Minket minden szempont érdekel, önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Török Mehmet, és már itt is van, önként feladta magát az a férfi, aki Karcsika nevű kisfiát elrabolta. Gyurcsány népszavazást akar nyerni, a kormányfő közgazdász hallgatók előtt beszélt az elmúlt egy évről. Exkluzív képek, saját videók, néhány palesztin menekült kijutott egy tábort körülvevő libanoni ostromgyűrűből, és tömegbaleset Ceglénnél a négyesen, két mikrobusz frontálisan ütközött, egy ember meghalt. Jó estét kívánok! Önként visszatért Magyarországra az a török édesapa, aki 3 éve hamis útlevéllel az édesanyja tudta nélkül vitte magával fiát, Mehmet Karcsikát Törökországba. Mehmet Tüysüz a Híradónak azt mondta, vállalja tette következményeit azért, hogy újra láthassa a gyermeket. A kisfiút április elején hosszas húzavona után hozatta haza az Egymásért, egy másért alapítvány. Egyébként ez az, amelynek több vezetőjét vám és adócsalással gyanúsítják.
Mehmet Tüysüzt a szegedi bűnügyi felderítő szolgálat várta a Ferihegyi reptéren, és amint belépett az országba, őrizetbe vették. Szegedre szállították, az éjszakát már a fogdában töltötte.
Mehmet Tüysüzt részletes beismerővallomást tett, együttműködik a magyar hatóságokkal.
A férfit embercsempészéssel és közokirat hamisítással gyanúsítják, mivel 3 éve hamis útlevéllel csempészte ki fiát Magyarországról.
Mindenféleképpen kapcsolatba szeretne kerülni fiával, Mehmet Tüysüz Károly pappal, ezért feltett szándéka, hogy tisztázza magát a magyar hatóságok előtt, szembenézzen az által elkövetett cselekményeknek a büntetőjogi következményeivel.
Mehmet Tüysüz délután meghallgatta a bíróság, ügyvédjén lakhelyelhagyási tilalmat kért, amit alig 20 perces elbeszélgetés után a bíró el is rendelt.
Jógyi úton mindent meg fogom próbálni. Mindent. Minden kaput meg fogom.
Az édesapa azt mondta, az sem bánja, ha elítélik, azért jött vissza, hogy újra láthassa gyermekét, Karcsikát, vagy ahogy ő hívja, Memit.
3 éven keresztül az egész cirkusz azon ment látatás miatt. Nem tudom egyébként, hogy adta itt elő, mert egy olyan bírósági ítélet van, amelyikben apának a látatása nincs.
A férfi mostantól Magyarországon várja a bíróság ítéletét, majd valószínűleg Perúra felvételt kér a gyermek elhelyezése ügyében. Mivel a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelte, ezért Mehmet Tüysüznek minden alkalommal a bíróságtól kell engedélyt kérnie, hogy Szegedre jöhessen és láthassa kisfiát. Ezt egyébként, hogyha az édesanyja megtagadja, akkor bűncselekményt követel. A Híradót Maja Lilla tudósította Szegedről.
Holnap kapja meg az ügyészség a DNS vizsgálat eredményét az erőszakkal gyanúsított rendőrök ügyében. A feljelentő, a sajtóban Jeanette-ként nyilatkozó nő fehér neműjét és farmer nadrágját, illetve az 5 rendőr egyenruháját vizsgálták meg. A Híradó értesülései szerint a vizsgálati jelentés befolyásolhatja, hogy a bíróság meghosszabbítja-e a rendőrök jövő kedden lejáró előzetes letartóztatását. A fővárosi főügyészség szóvivője azt mondta, hogy a vizsgálat eredményét az ügyvédek azonnal megismerhetik majd. Újabb ítélet a 10 éve húzódó Tocsik ügyben. Vissza kell fizetnie Tocsik Mártának az önkormányzatok belterületi földjei ügyében végzett közvetítő munkájáért a 804 millió sikerdíjat. De rég volt, már el is felejtettem, tehát 804 millió. Az ítélet nem jogerős, ezt is megtámadja a jogásznő ügyvédje, így az ügy az ítélő táblán folytatódik. A korábbiaktól eltérően most kedvezőbb értékelést kapott Magyarország a konvergencia program végrehajtásáról. Ez szerint az ország teljesíteni tudja azokat az ajánlásokat, amelyeket az Unió pénzügyi tanácsa előírt. Az infláció ugyan magas lesz az idén, de jövőre csökken. A bizottság szerint viszont az államadósság tovább nőhet, és jövőre elérheti a GDP 68%-át.
A konvergencia program célja, hogy a magyar gazdaság teljesítse ezt a három feltételt, amely az euró bevezetéséhez szükséges.
A gazdaság elemző szerint az eddig megtett intézkedések jó irányba mozdították el a gazdaságot. Az elmúlt hónapokban például rendre kisebb volt az államháztartási hiánya tervezetnél.
2007-ben az államháztartási hiánya valóban kedvezőbb lesz a tervezetnél, 6-6,5%-ot is elérhet, azonban nem szabad elfeledkezni, hogy még ez is nagyon magas, jóval magasabb, mint az Európai Unió átlaga.
Vagyis tovább kell csökkenteni a deficit mértékét az állami kiadások további lefaragásával. A többi között ezt szorgalmazza az Európai Bizottság is jelentésében. Átfogó reformokra van szükség a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban és a nyugdíjrendszerben is. A mostani teljesítményt, főként az államháztartási hiány csökkentésére tett erőfeszítéseket azonban pozitívan értékeljük, mondta a pénzügyi biztos. A kormány az elmúlt hónapok eredményeire alapozva módosította az idei államháztartási hiány mértékét.
A kormány úgy ítélte meg, hogy a 6,8%-os eredeti költségvetésben szereplő hiánycélt, eredményszerető hiánycélt módosítja, és 6,4%-os prognózist tettünk közzé.
Sajnos azt kell mondanom, hogy nem mérvadó.
Ez a vélemény a Fidesznek az Európai Bizottság jelentéséről.
Az Európai Unió örülni fog minden egyes olyan változásnak, ami a borzalmas állapotokat a magyar államháztartáson belül egy picit megváltoztatja és kedvezőbbé teszi.
Varga Mihály szerint Brüsszelnek már régóta figyelmeztetnie kellett volna a kormányt arra, hogy rossz gazdaságpolitikát folytat, kifejezetten súlyos és felesleges terheket tesz az emberek vállára. Ezért az ellenzéki politikus szerint részben az Unió pénzügyi biztosa is felelős.
Gyurcsány Ferenc szerint mindent megtesz a kormány azért, hogy megnyerje a Fidesz által kezdeményezett népszavazásokat. A kormányfő most a Corvinus Egyetem közgazdász hallgatói előtt beszélt az elmúlt egy évről.
Gyurcsány Ferenc már másodszor állt az egyetemisták elé, de tavaly még arról beszélt, mit akar tenni a kormány, ma már arról, mit miért tett. 80 ábra bemutatásával 1,5 órán keresztül magyarázta, miért volt szükség a megszorításokra és a reformokra. Elismerte, hogy az elvonások több leterhet jelentenek az embereknek, de azt mondta, a ciklus második felében már adócsökkentés is lesz.
Ez a 37 forint, 100 forintból a rendszerváltás utáni időszak azt hiszem, hogy legalacsonyabb adócentralizációja. Ezért aztán majd arról fogunk vitatkozni 2010-ben, mindenki legnagyobb örömére vagy bánatára, hogy akkor ez az adóemelés kormánya volt-e, vagy az adó csökkentésé.
Az előadás után Gyurcsány Ferenc már ingújra vetközve válaszolt a hallgatók kérdéseire. Többi között arra, hogyan fogják a mostani politikai ellenszélben megcsinálni a reformokat, és mit kezdenek a népszavazással.
Ha lesz népszavazás, én azt tudom mondani, nem lesz olyan falu, nem lesz olyan város, ahol nem leszünk ott, és nem magyarázzuk el. Az nem elég érvnek, hogy az ingyen jobb, mint ami pénzbe kerül. Ez az érv, ez Magyarország nagyobbik felét azt hiszem, hogy palira veszi.
Gyurcsány Ferenc többször is visszatért Szlovákia példájára. Mint mondta, az ottani gazdaság azért versenyképesebb, mert kevesebbet költ az államháztartás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az emberek kevesebbet adóznak, de kevesebbért is kapnak, és a jóléti kiadások összege is csak töredéke a miénknek. A magyar kormány viszont szerinte úgy akarja növelni a versenyképességet, hogy eközben ne csökkenjenek drasztikusan ezek a kiadások, vagyis a nyugdíjak, az oktatási és az egészségügyi támogatások.
Reagálások a Fidesz szerint Gyurcsány kapkodva és zavarodottan próbált magyarázkodni a hallgatók előtt, az MDF néhány konkrétumot hiányolt, az SZDSZ viszont örül annak, hogy a miniszterelnök ismét kiállt a reformok mellett.
Azt hiszem, hogy azért bajban lennék, most valaki azt kérné, hogy na mondja már három mondatban, hogy itt miről volt szó. Hát...
A Fidesz szóvivője szerint a kormányfő össze-vissza beszélt a közgazdasági egyetemen. Azt mondja, lehetetlen volt követni Gyurcsány Ferencet.
Az ott lévő közgázos hallgatók most test közelből láthatták egy kapkodó és zavarodottan magyarázkodni próbáló ember összefüggéstelen mondani valóját.
Az SZDSZ, mint mondták, örömmel vette, hogy a liberálisokhoz hasonlóan a miniszterelnök is elkötelezett a reformok végigvitelében.
Na különösen örülünk, hogy a miniszterelnök kiállt az egészségügyi reform eddigi lépései mellett, és azt kérjük Gyurcsány Ferenctől, hogy bízzon meg a továbbiakban is a tárca liberális vezetőinek szakértelmében.
Az MDF frakció vezetője szerint furcsa, hogy a miniszterelnök a leendő közgazdászok előtt nem beszélt fontos gazdasági kérdésekről. Például, hogy a kormány miért nem segíti a hazai vállalkozókat.
Új műfaj született a Politikai Mindentudás Egyetemen. A kérdés csak az, hogy az elmúlt esztendőkben hol volt ez a rettentően nagy tudás elrejtve.
A KDNP szóvivője azt mondja, a miniszterelnök cinikus, és csak a legitimitását próbálta helyreállítani a közgazdász hallgatók előtt.
Rendkívül cinikus az, amikor egy miniszterelnök azoknak magyarázza a magyarázhatatlant, tudnék a fiataloknak, akik előtt most zárja be éppen a jövőt.
A miniszterelnök hétfőn a parlamentben már értékelte az elmúlt egy évet.
Közben tovább bonyolódik a népszavazási vita. Az államfő ugyanis jóvá hagyta a költségvetési törvény módosítását. Ez szerint már nem csak bevétel, hanem áttételesen kiadás is lett a vízidíjból. Így egyesek szerint kérdéses, hogy lehet-e népszavazást tartani róla. Az államfő szerint sima technikai módosításról van szó. Az Országos Választási Bizottság elnöke szerint viszont jelentős körülmény a változás.
100 millió forintot különítenek el a költségvetési törvényben az önkormányzatoknak, hogy vissza tudják fizetni a kvóta felett beszedett vízidíjat. Erről szól a törvénymódosítás. Így a vízidíj nem csak bevételként, hanem kiadásként is megjelenik a költségvetésben. Ezért megoszlik a szakértők véleménye abban, hogy így ki lehet-e írni népszavazást a vízidíj ügyében. A Fidesz a napokban azt kérte az államfőtől, hogy ne hagyja jóvá a törvénymódosítást. Sólyom László azonban aláírta azt.
Ez megint egy hisztéria, ami a tájékozatlanságon alapul. A költségvetési törvényben eddig is szerepelt a vízidíj, és voltaképpen egy egészen apró technikai változás történt, nem most emelték be. Az illető jogszabály arról szól, hogy a helyi önkormányzatok hogyan térítsék vissza azoknak a vízidíjat, akik több mint 20 alkalommal voltak orvosnál. Itt néhány szó változott, úgyhogy abszolút nem értem, hogy mi a probléma. Ez eddig se és jövőben sem érinti azt, hogy lehet-e vagy nem lehet népszavazást tartani.
A pénzügyminiszter szerint is csak technikai módosítás történt, és nem azzal a szándékkal, hogy befolyásolják a népszavazási kezdeményezést. Az OVB elnöke viszont fontos körülménynek nevezte a törvénymódosítást.
Egy más jogi állapotot megváltoztat, de hogy ennek a kihatása hogyan fog kinézni az Országos Választási Bizottság döntésére, ezt magának az Országos Választási Bizottság ülésének kell értékelni.
Legkésőbb június 25-éig dönt a bizottság, elutasítja vagy hitelesíti a népszavazási kezdeményezést.
Egy hatályos törvénynél szoktuk mondani azt, hogy az ellen nem lehet.
De amit most nem lehet, nem jelenti azt, hogy később sem, legalábbis az alkotmányjogász szerint.
Ha most 2007-et írunk, akkor 2008-ra, vagy ha 2008-ban történne a népszavazás, és akkor is lenne egy ilyen költségvetési szabály, akkor 2009-től a jövőre nézve, ahol még nincs költségvetési törvény, semmi akadálya ilyen népszavazás tartásának.
Ezen a véleményen van a Fidesz is, ezért a párt szerint nincs szükségük újabb forgatókönyvre, hiszen a törvénymódosítás Varga Mihály szerint nem befolyásolja a népszavazási kezdeményezésüket.
Pénteken vagy a jövő hét elején derülhet ki, hogy kik távoznak, illetve kapnak más tárcát a kormányból, a kormányban. Mint azt a híradóban már elmondtuk, Szilvási György tárca nélküli miniszterként látná el a titkos szolgálatok felügyeletét, helyén a kancellária miniszter Kis Péter lehet. Az ő utódjaként állítólag Simon Gábor, az MSZP országos választmányának elnöke került szóba. Kis Péter a mai kormányülés után nem cáfolta, de nem is erősítette meg a híradó értesüléseit.
Hát ilyen döntés nincsen, és ezért nyilván akkor lehet erre válaszolni, hogyha van ilyenfajta felkérés. Egyébként meg tegnap...
Még felkérésem volt?
Tegnap a szóvivő úr elég világosan beszélt a dologról, és a miniszterelnök úr is elég világosan beszélt. Azt mondta a miniszterelnök úr, azt nyilatkozta talán az estében, hogy amikor kell, meghozza a döntést, és ez nyilvánvaló, ha ilyen döntést, az ő fogja elmondani.
Több internetes hírportál is úgy tudja, hogy Kóka János gazdasági miniszter mégis fizetett zsebbe, vagyis számla nélkül egy rendezvény után. Az Index szerint a Kosztolányi Dezsőtéri Transit Art Caféban történt az eset, még február elején. Itt tartották a liberális értelmiségiek találkozóját. amelyen mintegy 100 meghívott vett részt. Kóka János asszisztense állítólag csak a bruttó áfa nélküli árat fizette ki. Az SZDSZ közleményben visszautasította az állításokat, mint írják, számos politikai rendezvényt tartottak, és mindig szabályosan fizettek, ezért megteszik a szükséges jogi lépéseket. A kormány szerint több százmillió forintot lehetne megtakarítani, ha a minisztériumok nem vennék, hanem bérelnék az állami vezetők szolgálati autóit. Gálye Zoltán miniszterelnökségi államtitkár szerint a kormány egyelőre csak arról döntött, hogy pályázatot írnak ki az állami autóflotta üzemeltetésére. A várható megtakarítás mértékét csak akkor lehet kiszámolni, ha beérkeznek a pontos ajánlatok. Jelenleg 440 autót használnak az állami felsővezetők. Megsérült egy magyar katona Afganisztánban, mindjárt jönnek a részletek, és nézzük a további témákat is röviden. Kassa, Rozsnyó, Komárom és Eperjes, már több mint 10 000 magyar cégautó fut szlovák rendszámmal. High-tech a megakórházban, robotok dolgoznak a 4 intézményből összevont egészségügyi központban. Vizsgálatot kezdenek a magyar hatóságok, hogy legális-e, ha valaki Szlovákiában vásárol és helyez forgalomba egy autót, de itthon használja. Mivel ott nincs regisztrációs díj és súlyadó, valamint visszaigényelhető az áfa is, egyre több cég és magánszemély is inkább Szlovákiában vesz autót. Több mint 10 000 szlovák rendszámú, de magyar tulajdonú autó fut naponta az utakon.
Ezek a képek délután készültek Győrött. 2 perc alatt 8 szlovák rendszámú autó ment el a kamera előtt. Már csak nem 20 cég foglalkozik gépkocsik szlovákiai forgalomba helyezésével. Telefonon érdeklődtünk, mi mindent intéznek el helyettünk.
Adnék annak egy e-mail címet. Ott pontosan leírja az autó típusát, felszereltségét, milyen motorral legyen, hogyan. Arra mi lekérjük itt az árajánlatot, a legjobbat, amit tudunk adni. Beletesszük azt is, hogy mi tudjuk intézni a biztosítást kedvező áron. Egy kezelési költséggel, és akkor el tudjuk önnek küldeni az árajánlatot.
Van olyan cég, amely percek alatt mond árat. Ennél a középkategóriás autónál jól látszik az árkülönbség. A Szlovákiában bejegyzett cégek még az áfát is visszaigényelhetik, így akár 2 milliót is megtakaríthatnak. De magánszemélyek is vásárolnak vagy leasingelnek így. Nekik elég, ha ideiglenes lakcímük van Szlovákiában. Legtöbben azért választják ezt a megoldást, mert nincs regisztrációs adó, visszaigényelhető az áfa az autó árából és a tankolásból, valamint nincs súlyadó. Gondot okozhat viszont a biztosítási ügyintézés. Az akár fél évig is eltarthat, mert előfordul, hogy a magyar biztosító nem ismeri a szlovák társaságot.
Először is a Magyar Biztosító Szövetséghez, tehát a GKI-hoz kellett fordulni, aki fordult a Szlovák Nemzeti Irodához. A Nemzeti Iroda kiderítette, hogy melyik szlovák biztosító a felelősség biztosítója a baleset időpontjában a szlovák gépjárműnek, és ezek után tudtunk mi az ügybe belépni.
Magyarországon már több mint 10 000 szlovák rendszámú jármű fut nap mint nap. Ez a szám elérte a hatóságok tűrés határát, ezért a Vám és Pénzügyőrség és az APEC szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tervez.
Megsérült egy magyar katona Afganisztánban, amikor házilag készített bomba robbant a járőregység mellett. Az egyik magyar egység Kabultól 200 kilométerre teljesített szolgálatot, amikor a pokolgép fölrobbant. A katona könnyebben sérült meg az alkarján. Kórházba vitték, állapota stabil. Magyarország 200 katonával tavaly vette át a 750 000 lakosú Baglan tartomány újjáépítési csoportjának vezetését. Teljes kijárási tilalom van Bagdadban, mert felrobbantották Szamarában egy síita szentély 2 minaretjét. A merényletnek nincsenek áldozatai. Az iraki kormányfő az Al-Qaida terrorhálózatot és Saddam Hussein ex-diktátor támogatóit sejti a merénylet mögött. Síita vezetők nyugalomra intették híveiket. Az iraki hatóságok attól tartanak, hogy megismétlődik a tavaly februári erőszak hullám. Simon Perest választották meg Izrael elnökének a parlamenti szavazáson. A Nobel békedíjas politikus korábban 2-szer volt Izrael kormányfője. Megválasztása azt is jelenti, hogy ha Ehud Olmert lemondana, Pérez akkor sem indulhatna a kormányfői székért. Moshe Katsav korábbi elnököt januárban függesztették fel hivatalából, mert nemi erőszak és zaklatás gyanújával vizsgálat indult ellene. Folytatódtak a palesztin belharcok a gázai övezetben és Cisjordániában a rivalizáló Fatah és Hamas mozgalom között. 21 ember meghalt. Közben Libanonban sem csitulnak a harcok a Nahr el-Bared palesztin menekültáborban. Néhány menekült azonban kijutott az ostromgyűrűből, most az ő felvételeiket is láthatják.
A már jól ismert felvételek, az észak-libanoni menekültábor 3 hete tartó ostroma, a szomszédos településről filmezve. A nemzetközi sajtó eddig jutott. Ezeket a képeket viszont a körbezárt táborban vették fel. Maguk a bentreket menekültek készítették őket. Az egyedülálló felvételeket még sehol nem mutatták be. A magyar televízió stábja kapta őket olyan palesztinoktól, akiknek a napokban sikerült kijutniuk. Itt jól látni, hogyan bujkálnak a pincékben az emberek. Van, hogy napokig nincs mit enniük. És a terroristák, akiket eddig nem látott a külvilág. A Fatah el-Iszlám fegyveresei. Becslések szerint mintegy 600-al lehetnek a többek között szaúdi, egyiptomi, szíriai, jordániai, sőt, srilankai harcosok. Itt, a szomszédos menekültáborban is szigorú biztonsági intézkedéseket rendeltek el. A hatóság ugyanis attól tart, hogy néhány szélsőséges csoport kihasználja a rendkívüli helyzetet, hogy zavargásokat szítson, vagy hogy ide is átszivárognak a Fatah el-Iszlám harcosai. De a Beddaui tábor egyelőre nyugodt. Itt a fertőzések jelentik a legnagyobb veszélyt.
Itt gyakorlatilag ugyanössze zárva vannak a gyerekek, és ezért alakulnak ilyen...
A Magyar Baptista Szeretetszolgálat egészségügyi csapata több mint 3 hete küzd azért, hogy megelőzze a járványokat.
Mégsem tűnt el George Bush karórája Albániában. A tiranai rendőrség és az ottani amerikai nagykövetség egyaránt száfolta a hírt. A korábbi felvételeken az látszott, hogy az egyik pillanatban még a csuklóján van, a másikban viszont már nincs ott az elnök órája, miközben elvegyült az őt ünneplő tömegben. Az újabb felvételen viszont az látszik, hogy Bush a testőrei felé nyújtja a karját, így egyikük valóban levehette és biztonságba helyezhette az órát. Az Európai Unióról, az alkotmányozásról, a környezetvédelemről és a német-magyar kapcsolatokról tárgyalt Berlinben a magyar köztársasági elnök. Sólyom László 4 szemközt beszélgetett Horst Köhler német szövetségi elnökkel. A magyar államfő előzőleg Stuttgartban tartott előadást, ahol minél határozottabb uniós fellépés sürgetett a klímaváltozás elleni küzdelemben.
Utolsó igazítás a beszéd szövegén egy kávézóban. Majd rövid séta Stuttgart belvárosában. Nem sokkal később a köztársasági elnök már üzletemberek és politikusok előtt tartott előadást a globális környezetvédelem jelentőségéről, németül. Sólyom László szerint a környezetvédelem alapfeltétele Európa fenntartható fejlődésének, ezért arra sürgette az Európai Uniót, hogy minél határozottabban lépjen fel a klímaváltozás elleni küzdelemben. Berlinben is a környezetvédelem volt a fő téma, amikor Horst Köhler szövetségi elnökkel tárgyalt a magyar államfő. De az unió gazdasági helyzete és Schengen is szóba került.
Magyarország álláspontját ismét hangsúlyoztam, mi már most kész vagyunk technikailag arra, hogy a határokat levontsuk. Nagyon reméljük, hogy a többi jelölt ország ezt szintén meg fogja tenni velünk egyet. Mi eltökéltük, hogy az év végétől kezdve a Schengeni közösség erről belőle fogunk kerülni.
A két államfő a múlt heti Heiligen Dammi G8 csúcsértekezlet eredményeiről is tárgyalt, és a környezetvédelmen kívül kétoldalú kapcsolatok is szóba kerültek. Sólyom László megköszönte Horst Köhler szövetségi elnöknek, hogy tavaly októberben részt vett a budapesti 56-os megemlékezéseken. A híradót Kónya Rita tudósította Berlinből.
Évente 20 ezer új autó kerül forgalomba Budapesten, ami miatt egyre nagyobb a légszennyezettség a fővárosban. Tavaly 165 napon mértek magasabb nitrogén-dioxid értéket a megengedetnél. A Védegylet és a Zöld Fiatalok autóírtó csoportja ezért ellenkampányba kezdett. Egy növényekkel benőtt autóroncsot állítottak ki az Erzsébet téren.
Volt, aki csak megbámulta. És volt, aki le is fényképeztette magát az autóval. A Véregylet nevű zöld szervezet állította ki a virágokkal teleültetett autóroncsot a főváros egy forgalmas parkjában. Azért, hogy felhívják a figyelmet a levegőszennyezésre és a klímaváltozásra, amit szerintük az autók okoznak.
Egy uniós felmérés szerint a legtöbb nagyvárosban, így Budapesten is évente 20 ezerrel nő a gépkocsik száma. Az autósok fele három, minden ötödik autós pedig egy kilométer miatt ül kocsiba.
Amit aztán sokszor így utaznak végig.
Ebben a táblázatban összesítettük a tavalyi mérési eredményeket.
A levegő munkacsoport egyik vezetője azt mondja, tavaly szinte állandóan magasabb volt a finompor és a mérgező nitrogén-dioxid érték a megengedettnél.
A porszennyezésnek a 79%-a a közlekedésből származik, ráadásul ennek nagy része elsősorban a dízel üzemű gépjárműveknek tudható be.
Ez a fajta forgalom, ez olyan betegségeket, aszmát, rákot, légúti betegségeket okoz, ami 3 évvel rövidíti meg a városban élők életét.
Az elmúlt 25 évben a tüdőrákos betegek száma a 3-szorosára, az aszmásoké pedig a 9-szeresére nőtt Budapesten. A zöldek szerint ez is az autóknak tudható be. Magyarországon szinte minden nagyvárosban szennyezett a levegő, Miskolcon például majdnem annyira, mint a jóval nagyobb fővárosban.
Robotok is dolgoznak a 4 budapesti kórházból összevont állami egészségügyi központban. A hivatalosan július 1-től működő kórházban körülbelül 2800 ember dolgozik majd. Az intézményben nem csak a katonákat, a vasutasokat és a rendőröket látják majd el, hanem a főváros több kerületének lakóit is.
Automatikus áramszállítás. Kérem az utat szabadon hagyni.
A régi Honvéd kórház folyosóin robotok szállítják a szemetet az alagsorba, illetve az ételt az osztályokra. A konténereket azonban továbbra is emberek töltik meg.
Segítenek önöknek?
Hát a férfiaknak. Nekik nem kell a munkaidőbe dolgozni, zsebre dugott kézzel, csípőre tett kézzel.
Itt kínálkozomnak.
Várakoznak. Ennyit segít a robot.
A lézeres, akkumulátoros masinák, ha kell, lifttel közlekednek, vagy más programozott útvonalon haladnak.
Ezt a menetrendet egy központi számítógép kezeli, és ennek a vezérlése szerint hajtja végre az utasításokat.
30 ember munkáját helyettesítik, ez egy körülbelüli számítás volt, hiszen azért még ezt az épületet nem használtuk, úgyhogy igazán nem tudom megmondani, hogy igazából mennyi emberre lett volna szükség.
A terv az, hogy a körülbelül 50 millió forintba kerülő robotokból többet is beszereznek, és a gyógyszereket, illetve a műszereket is ezekkel szállítják majd. Élesben a rendszer csak jövő hónaptól indul, és egyelőre csak itt az új épületben tudják alkalmazni a robotokat. A július 1-ével megalakuló állami egészségügyi központ az ország egyik legmodernebb technikájával felszerelt kórháza. A sürgősségi osztály kórtermeibe például kamerákat szereltek. Az építkezésre és a fejlesztésekre összesen 21 milliárd forintot költöttek. A Magyar Televízió híradóját Ivanics Anna tudósította.
Tömegbaleset történt reggel Cegléd mellett a 4-es úton. 2 ember meghalt, 10 megsérültek. 2 mikrobusz ütközött frontálisan, majd beléjük rohant egy személyautó. A baleset miatt több órára lezárták a 4-est.
Zoli, van a papírda, mint meg vagy hány sérültek?
A ceglédi rendőröket reggel 5:30-kor riasztották, hogy a 4-es főút 62-es kilométerénél súlyos tömegbaleset történt. A román mikrobusz reggel 5:45-kor ütközött frontálisan a szabályosan közlekedő magyar mikrobusszal és személygépkocsival. A balesetet okozó kis busz a karambol után az útmenti árokban landolt.
Budapest felől érkező román hatóságjelzésű mikrobusz vezetője véletlenül elaludta vezetés közben, átért a menetirány szerinti baloldalra, és itt ütközött a vele szemben haladó Szolnokról Budapest irányába egy másik mikrobusszal. Majd az ütközés következtében neki csapoltak egy mögötte haladó Citroen típusú személygépkocsinak.
A román mikrobusz sofőrje mellett utazó férfi a helyszínen meghalt. Az öve nem volt becsatolva. A balesetben 4 életveszélyesen, 4 súlyosan, 3 pedig könnyebben megsérültek. Őket a ceglédi, a kecskeméti, a szolnoki és a fővárosi kórházakba szállították.
Nézzük az esti kínálatot, 10-kor lesz este, mégpedig Dbányász Gergővel. Szevasz Gergő, miféle vendégjárás lesz nálatok?
Jó estét István, szervusz, vendégjárás nem lesz, egy vendégünk lesz, de az nagyon fontos vendég lesz. Mindig a népszavazásról, és vele is a népszavazásról beszélgetünk majd, és a pénzügyminiszter az estében cáfolja, nem ő lesz a stúdió vendég, hogy Sólyom László népszavazás ellenes törvényt írt alá. Az államfő pedig azt mondja majd az estében, nem érti ezt a hisztériát, hisz a vizitdíj, a kórházi napi díj eddig is benne volt a költségvetésben. Kérdés akkor, hogy lesz-e, mikor lesz, és miről szól majd a népszavazás, részletek este. És a híradóból már kiderült, bár várták, ha a DNS vizsgálat lezárul, akkor végre tisztában láthatunk Zsanett ügyében. Nem zárult le, nem látunk tisztában, de azt megmutatjuk, mit bizonyít a DNS vizsgálat, és mit nem. A távirányítót nyugodtan eltehetik, este 10-kor kezdünk.
Gergő, köszönjük szépen, ez volt a híradó szerda este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat, röviden, szokás szerint. Mehmet Tűsűz már itt is van, önként feladta magát az a férfi, aki Karcsika nevű kisfiát elrabolta. Gyurcsány népszavazást akar nyerni, a kormányfő közgazdász hallgatók előtt beszélt az elmúlt egy évről. Néhány palesztin menekült kijutott egy tábort körülvevő libanoni ostromgyűrűből, és tömegbaleset volt Ceglédnél a négyesen, két mikrobusz frontálisan ütközött, két ember meghalt. Sport és időjárás jelentés következik, híradóval pedig 11 órakor Novodomszki Évi még jön. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Szép estét kívánok mindenkinek.
Egy profi gépet.
Gondoltak már személyi kölcsönre? Minden fontos dolog otthon dől el. Az Allianz Bank személyi kölcsönét már otthonában is igényelheti, akár 3%-os kamatkedvezménnyel. 0640-421-421.
A jód serkenti az emlékező tehetséget, különösen fontos a gyerekek, az időseknek és a kismamák számára. Napi egy pohár jodi ásványvíz kielégíti a szervezet jód szükségletét.
Ha tudatosan szeretnél élni, és ha nem akarsz egész nap a dugóban állni, akkor neked szól a rádió. Fogyassz és közlekedj okosan. FM 99.5. Rádió Q. A minőség hangja.
Jössz rapizni?
Sajnos így nem tudok, pont most jött meg.
Próbáltad már az OB Minit? Ez a legjobb OB tampon kezdőknek.
Az OB Mini hihetetlenül kicsi és egyedülálló Safe Touch borításának köszönhetően könnyebben helyezhető.
OB Mini. Számomra nincs jobb OB tampon a kezdetekhez.
Nyerő formában az árak. A 16 darabos OB tamponokat nyáron 429 forintért veheted meg.
Jó napot, 2 millió forint kisvállalkozói hitelt szeretnék.
Semmi akadálya. Most akciós kamattal tudom ajánlani express hitelünket.
Hitel Express kisvállalkozóknak. 2 millió forint most csak havi 38.999 forint induló törlesztő részlettel. Hívja a 0640-344-444-et.
Felteszem, most már megveszik az autót.
Skoda. Egyszerűen nagyszerű.